Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből olvassuk, az Efézusiakhoz írt levél első részéből, a 15. verstől a 23. versig. Efézusi levél első részében a 15. verstől a fejezet végéig így szól hozzánk Isten írott igéje. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelen hálát adok értetek, mikor megemlékezem rólatok imádságaimban, és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodott Krisztusban, amikor feltámasztott őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, melyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Mindent az ő lábai alá vetett, és őt tette mindenek felett az egyház fejévé, ez az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy a mai napon is téged magasztalhat a szívünk. Drága Jézusunk, aki meghaltál értünk a keresztfán, de föltámadtál harmadnapra és élsz. Aki ott ülsz az Atya Istennek jobbján, teljes dicsőségben, és ura vagy ennek a mostani világnak, de az eljövendőnek is. Köszönjük néked, hogy előtted állhatunk meg, és téged magasztalhat, dicsőíthet a mi szívünk, mint a világ urát, de a mi személyes megváltónkat is. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk. Hozzád hajthatjuk a fejünket. És köszönjük, hogy előtted is a földre hajthatjuk a fejünket, ahogy énekeltük is. Mert sok bűn terhel bennünket. Kérünk téged, hogy tisztogass meg a szívünket, lelkünket, mindattól, ami alkalmatlanná tesz arra, hogy előtted megálljunk. Hogy föltekintsünk tere át, hogy meghalljuk a te szavadat, és engedelmeskedjünk neked. Kérünk, tisztíts meg lelkünket minden bűnünktől. Áldunk téged azért, hogy olyan nagy kegyelmet gyakorolsz velünk. Köszönjük, hogy megígérted ezt, és köszönjük néked, hogy nem csak megígérted, hanem teljesíted is ígéretedet, és mindazoknak bűneit, akik előtted megalázzák magukat, megbocsátod és felemeled őket. Köszönjük te néked, hogy így emelsz fel bennünket is, hogy veled lehessünk már földi életünkben, halálunkban is, de aztán az örök dicsőségben és a te országodban, ami el fog jönni. Köszönjük te néked, hogy megvalósítod majd a csodálatos új eget és új földet, és ott leszel együtt a te népeddel, s hiszünk, hadd higgyük, hogy velünk is. Köszönjük néked, hogy már most is velünk vagy. Ígéd által, lelked erejével, kérünk, hogy így légy köztünk ezen a mostani istentiszteleten is. Szólítsd meg a szívünket, vonj minket magad után, hadd járjunk veled, hadd kövessünk téged. Köszönjük, hogy így lehetünk együtt, áld meg kérünk a gyermekek Isten tiszteletét, áld meg a miénket, és áld meg minden helyen az igédet, ahol csak szól ebben az országban, vagy annak határain kívül is, az egész világon. Kérünk téged, hogy dicsőítsd meg magad minden ember előtt a te nagy nevedért. Amen. Énekeljük testvéreim igehirdetésre készülve a 151. énekünket. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből olvassuk a második rész 5. versétől a 11. versig. Az az indulat legyen bennetek, mely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt, megalázta magát és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalt őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, mely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és mindennyel vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az elmúlt alkalmakkor arról beszéltünk, hogy a Biblia Jézus Krisztus és hívei kapcsolatát nagyon sok esetben a meghökkentő úr-rabszolga metaforával világítja meg. Nem kell ezt szó szerint felfognunk, de így is, ha nem szó szerint fogjuk fel, akkor is sok mindent elárul arról a viszonyról, amiben Jézus és az ő hívei, követői élnek. Az elmúlt vasárnap láttuk, hogy például a hívő ember egészen Jézus Krisztushoz tartozik, az ő tulajdona, tekintve, hogy Jézus Krisztus a kereszten vette meg magának a drága vérével. A hívő egyedül neki engedelmeskedik, az igének rendeli alá magát. Nem engedi meg, hogy más parancsolgasson neki. Csak is Jézusnak enged. Láttuk, hogy a hívő Jézustól kap kosztot és kvártét, mert ő gondoskodik róla életében, halálában, de örökké is. És tudnia kell egy hívőnek azt, hogy Jézus minden ténykedésemért felelősségre fog vonni. Felelős vagyok neki azért, hogy hogyan élem az életemet, mint az ő követője. Akaratát követem, vagy nem. Sok mindent átgondoltunk eddig, de eddig inkább a hívő emberre figyeltünk, a metaforabeli rabszolgára. Én most inkább arra hívnám a figyelmeteket, hogy fordítsuk figyelmünket a metaforabeli gazdára, ami urunkra. Ami urunkra, Jézus Krisztusra. Emlékeztek, hogy a rabszolga az úgy van görögül, hogy dúlosz. A rabszolga urát pedig úgy nevezték görögül, hogy kűriosz. Kűriosz, azaz úr, azt jelenti magyarul. A dúloszoknak van kűriosza. A két szó ugyanahoz a metaforához tartozik. Ha beszélünk a dúloszról, beszélhetünk a kűriosról. A rabszolga és a rabszolga ura egymás párja a két fogalom a görögben. Az egyszerű, de fontos igazság ez, hogy ez a kettő egybe tartozik. Ne válasszuk szét gondolatban, hanem gondolatban csatoljuk őket együvé. Ha én az Úr rabszolgája vagyok, dúlosza vagyok, akkor ő az én kűriosom, az én Uram. Nem véletlen az, hogy az egyik első keresztény hitvallás így hangzott, hogy Jézus Krisztus Úr. Jézus Krisztus az Úr. És ehhez csatlakozott a mártírok bizonyságtétele, Krisztushoz tartozom. Ő az én uram. Én az ő rabszolgája vagyok, és ő az én gazdám. Nem véletlenül hangsúlyozom itt ezt a szót, hogy úr, mert erről akarok egy kicsit beszélni a mai napon. Először is azt húzva alá, hogy Jézus az egyháznak az ura. Az egyháznak az ura. Az egyház a Bibliában az üdvösségre választott nagy-nagy sokaság, akiket Jézus megváltott, és akiket az Atya, az ő szent lelke által egybe is gyűjt. Ennek a nagy testületnek, ennek a nagy emberi közösségnek a kűriosza, az ura Jézus. Nem csak így nevezi őt a Biblia, hanem egy másik szót is használ egyébként, ami a kűriosszal teljesen szinonim, egyjelentésű. Ez úgy hangzik görögül, hogy kefalé, ami azt jelenti fej. Ismeritek ezt a enkefallográf nevű szerkentyűt, ma is használják, azt hiszem, orvosi vizsgálatoknál. Jól tudom, Bandi? Igen. Az enkefallográf, amivel az agyat vizsgálják. Tehát Krisztus az egyház kefalé, feje. Az ugyanazt jelenti, mint hogy ura. Azt a szót, hogy kefalé, fej, használja az Efézusi levél 5. része, 4. része, és itt a Kolossé levél, amonnan olvastam, itt is felbukkan ez a kifejezés. Krisztus az egyház feje. A görög-római világban a ház fejének nevezték a háznak az urát tulajdonképpen. Ő a ház feje. A ház feje, az a feje, az irányítója, gazdája, védelmezője az ő saját háznépének, de nem csak a saját közvetlen családtagjának, hanem még a rabszolgáinak is. Úgy olykor hozzákapcsoltak egy másik szót is, az oikoszt, és akkor oikokefalész, a ház fő tulajdonképpen, aki az egész házát kézben tartja, irányítja, gondoskodik róluk, védelmezi őket. És most ugyanezt a szót alkalmazza Pál apostol a Szentlélek által az Úr Jézus Krisztusra, és azt mondja róla, ő az egyháznak a feje. Ő az, aki őrzi, védelmezi, irányítja, a gazdája. Ő az első ebben a hatalmas emberi közösségben. Ezt a képet kiegészíti az, hogy Jézust nem csak az egyház kűriosának vagy kefaléjának, fejének nevezi az új szövetség, hanem az egyházat nevezi a Krisztus testének. Ne haragudjatok, de még egy görög szót fogotok tanulni. Ez a szóma, így hangzik, szóma. A test azt jelenti. Ez a test szó a görög nyelvben, a szóma szó nagyon sok mindent jelent. Nagyon széles a jelentés tartománya. Jelenti a holttestet is. De jelenti azt a személyt, illetve egy embert is jelent, egy személyiséget, elsősorban a testi mi voltában, de már a Krisztus előtti 3. századtól használták a rabszolga megjelölésére is. A rabszolga megjelölésére is. Úgy beszél róla Arisztotelész, hogy a rabszolga az urának a része, abban az értelemben, hogy testének élő, de tőle elválasztott része. Nagyon érdekes ez a felfogás. És érdekes, még érdekesebb, hogy Krisztus egyházát nevezi a Krisztus testének, a Krisztus szómájának. Itt a szóma az egyet jelent a dúlosszal, a rabszolgával. Az egyház Krisztus teste, azaz rabszolgája. Ugyanazt jelenti a két szó. Krisztus az ő szómájának, a rabszolgájának a feje, a kefaléja. És előttünk áll ez egy másik metafora már a Bibliában, hogy Krisztus a fő, és az egyháza a teste. Néki. A lényeg, akárhogy is csűröm, csavarom, Jézust akár úrnak nevezem, akár fejnek nevezem, az egyházat meg nevezhetem egyháznak is, de nevezhetem a Krisztus testének, szómájának, mindig az jön ki belőle, hogy Krisztus az egyházban az első, a fő. Aki az ő pozícióját, hogy így mondjam, nem maga szerezte meg, hanem ahogy olvassuk az Efézusi levélben, ezt a pozíciót magától, az atyától kapta. Őt tette Isten fővé az egyházban. Őt nem magának kaparta ki úgymond a gesztenyét, hanem őt az Atya Isten tette az egyház urává, azaz fejévé. Ez a pozíciója tőle van. És ugyanakkor Jézus ebben a pozíciójában benne is van. Most is benne van. Ő ma is az egyház feje, vagy ura. Jézus nem mondott le erről a pozíciójáról időközben, hanem ma is az egyház feje, ura, és az is marad az örökké valóságban is. Mindig ő az egyház feje, és az egyház pedig az ő teste, az ő rabszolgái, az ő szolgái. Ez azt jelenti, hogy nem csak a láthatatlan világban ő az egyháznak a feje, hanem itt a látható világban is ő az egyháznak a feje. Itt is ő a mi fejünk. Ő a mi fejünk, a mi urunk. Jézus Krisztus. Ő nem ruházta át ezt a hatalmat másra. Reformátoraink voltak azok, akik ezt különösképpen is hangsúlyozták, tekintettel a római pápára. Azt mondták, hogy nem a római pápa az egyház feje. Felejtsétek el. Sehol az ég egy adta sorba a Bibliában nem olvasuk, hogy Jézus a maga vezető pozícióját valami helyettesre bízta volna, az ő helytartójára. Nincs ilyen. A Biblia nem ismeri ezt a pozíciót, hogy a Földön Jézusnak van valami helytartója. Nem kell neki helytartó. Ő az egyháznak az ura. Neki nem, hogy elment valahova, azt rábízta valahova, hogy na, pápa ember, vezessed az én földi egyházamat. Szó sincs róla, testvére. Jézus a földi egyházának is, nem csak a megdicsült egyháznak, hanem a földön küzdő egyházának is a feje, az ura. És az a, nem csak a mennyben lévők az ő szolgája, hanem a földön lévő híve is az ő szolgája, az ő teste. Az egész egyháznak a feje, és Istentől kapta ezt a pozíciót, és nem mondott le róla. És nem adta át másnak. És azt, sőt, azt kell mondanunk, hogy ő ezt az uralmát egyenesen gyakorolja is. Mégpedig hogyan gyakorolja? Az ígéje és a Szent Lelke által. Így mondták a reformátorok, mert ismerték az ígét. Az íge ezt mondja, hogy Jézus az ő egyházát, az ő testét, az ő háznépét, az ígéje, azaz Szent Lelke által irányítja. Ezért tették a reformátorok az egyházaknak a középpontjába micsodát? A Bibliát. És azért van az Isten tiszteletünknek a centrumában is a Biblia és annak a magyarázata. Mert ezáltal vezeti és irányítja Isten az ő népét ebben a világban. Illetve Jézus Krisztus az ő testét, az ő rabszolga hadát, ha szabad így mondanom, ha nem értitek félre. Jelenlegi protestantizmusban, testvérek, sajnos egy nagy támadás zajlik Jézus Krisztusnak a fősége ellen. Az egyházba betöltött vezető pozíciója ellen. Ez egy olyan, egy lázadás van, egy rabszolgalázadás van tulajdonképpen. Lázadnak az ő uralma ellen, akkor, amikor az íge ellen kezdenek lázadni a protestantizmusban. Mindegy, hogy református, evangélikus, baptista, metodista, teljesen mindegy. Biblia elleni lázadás az, amikor elkezdjük a Bibliát kritizálni. És azt mondjuk, hát ez nem így van, az se úgy van. Tévedett itt az író, vagy hazudott, vagy nem azt írta. Amikor a Biblia tekintélyét valaki megtámadja, azzal együtt Jézusnak a tekintélyét támadja meg. Amikor az észt helyezik, az emberi, hitetlen emberi észt helyezik ilyen vezető pozícióba, és mondják, az értelemmel nem fér össze, hogy Jézus a tengeren járt. Akkor nem járt a tengeren. És meghazudtoltuk a Bibliát. Mert a mi eszünkkel nem tudjuk fölfogni, hogy hogy járhatott ő a tengeren. Olyan nincs, hogy szétválasztotta a Mózes a vörös tengert. Hát ilyen nincs, az eszünk szerint nincs ilyen, ami hitetlen eszünk szerint nincs ilyen. De akkor Isten nem csinálta meg? Nem csinálta meg, mondja a liberális teológus, a bibliakritikus protestáns teológus. Ez csak egy mese, egy kitaláció, egy mitosz, egy illusztráció, tanmese az egész. A Biblia nem így adja elénk. Nem az ész van a fő helyen, az egyházban. Ráadásul nem a hitetlen ész, a minden megkérdőjelező ész, hanem Jézus Krisztus van a főhelyen. Manapság persze már azt mondják, hogy nem az ész van a főhelyen, hanem az emberi élmények. Az élményeket kell a központba tenni, és az embereknek az élményeket kell biztosítani. Eljönnek a templomba, érezzék jól magukat. Ne mondjunk semmit, ami zavarja őket az ő jó érzésükből, hogy élmény legyen nekik az Isten tisztelet. Sőt, igyekezzünk kiszolgálni őket, hogy minél nagyobb élménnyel térjenek vissza a zsebükben, a kis hétköznapi életbe. Dobjuk föl őket érzelmileg. Hadd érezzék jól magukat a templomba. Ez is már, amikor az élmény kerül valahogy ilyen dirigensi pozícióba, hogy az a legfontosabb. Akkor van, ahol a haszonelvűséget teszik központba. Nem azt keresik, hogy mit akar az íge, hanem mi hoz hasznot. Nézed le, tiszteletes úr, nézed csak meg, mi hoz neked hasznot a gyülekezetbe? Hasznot hoz neked az, hogy az ígét magyarázod egy fél órán keresztül? Ne, látod, hát nem szaporodik a nép. Csinálj olyat, amit ő szaporodik, hogy többen lesznek a templomba. Tegyél be egy kis popzenekart, egy kis rockzenekart, akkor majd, ha ők húzzák a talpalávalót, akkor majd jönnek az emberek. Radikálisan csökkentsd le az ige magyarázatot, és helyette találj ki ilyet, olyat, versek, ez, az, mindenfélét csináljátok a templomba, egy ilyen kis kulturális műsor legyen minden istentisztelet. Mert akkor arra jönnek majd az emberek. A lényeg, hogy szem előtt tartsd a hasznot, mint az üzletbe. Az üzleti életben is ezt tartja az ember szem előtt, nem a hasznot. Minél több jön a konyhára. Hát a templomba is a hasznot tartsad a szem előtt. És keresed az embereknek a tetszését, és már az emberek hirtelen ott vannak, hogy azt nézed, mi tetszik nekik, mit hallanának szívesen, mit csinálnának szívesen a templomba. És azt nyújtsad nekik. És akkor jönnek presbitériumok, és összedugják a fejüket, mit csináljunk, hogy az embereknek tetszünk, és az emberek tetszését bírjuk. Ó, akkor el kell hagyni az igehirdetésből például azt, hogy bűnről ne beszéljünk, mert a bűnről nem szeretnek az emberek hallani. Ne beszéljél arról, hogy Krisztus a kereszten halt meg az ő bűneiért, mert még lelkiismeret furdalást ébresztesz szegénybe. Ne beszéljél arról, hogy Krisztus feltámadt a kereszten, mert még valami bolondnak néznek, vagy valami. Ne beszélj arról, hogy Jézust kövessék az emberek önmagukat megtagadva, és vegyék föl a keresztet. Hát ez ellentétbe áll az embereknek az igényeivel meg elvár. Nem fognak oda menni. Milyeneket mondasz te nekik? Megbotránkoztatod őket. Értitek, ki áll az egyháznak a centrumába? Az ember? Az élmény? Az ész? A haszon? Ki dirigálja az embereknek az életét az egyházba? A Krisztus testébe? Ő? Az igéje által? Vagy valaki más? Manapság, testvérek, sajnos más kezdi eluralni. De itt rajta vagyok, és rajta vagyunk, hogy ez ne történhessen meg. Amennyi rajtunk áll, megtesszük. Kiállunk amellett, hogy Jézus Krisztus az egyháznak az ura. És nem a pápa, és nem a nem tudom kicsoda és micsoda, hanem maga Jézus, aki az igéje és az ő lelke erejével ma is vezérel bennünket. Abba, hogy mit higgyünk el, és azt is ő mondja meg, hogy hogyan éljük az életünket a hétköznapokban odakint a világban. Ő dirigál nekünk, mert ő az egyháznak a feje. És hogy a fejünk a testünket dirigálja, mert innen irányítatik. Tudjuk, hogyha itt valami történik, akkor egyszer csak nem bírjuk fölemenni a kezünket, a lábunkat, föl se tudunk állni. Ha itt valami történik, de Jézussal nem történt semmi. Ő köszöni szépen, jól van. Ő az egyháznak az ura is. Minket, kezüket, lábát, az ő kezeit, meg lábait, meg testrészeit ő irányítani akarja az igével és a szent lelkével. Ez az ő ereje, amivel bennünket mozgat ebbe a világba. Engedjünk neki. Krisztus az egyháznak az ura, feje. Az egyház pedig az ő teste, az ő rabszolgája, akik lesik az ő uruknak, fejüknek az instrukcióit, és indulnak, hogy cselekedjék. És akkor itt áttérek a második pontunkra, mert Jézus nem csak az egyháznak az ura, hanem az egyes hívő emberé is. Az egyes. Ha azt mondom, hogy az egyház ura, akkor gondolnánk mi magunkba, hogy hát jó, hát az egyháznak lehet az ura, de az nem az én. És az enyém. Hát az én uram én vagyok. Nem? Tehát ez a mai ember típus, nem a mai ember típus. Ilyen volt az ember mindig. Ilyen is marad az ember mindig, hogy én a magam ura vagyok. Nekem ne szóljon be senki. Lehet, hogy ma ez nagyon is érződik, vagy nagyon benne van a levegőben, nem tudom, de egoizmus, individualizmus, egocentrizmus, önbálványozás, önmegvalósítás, mind erről szól. Én vagyok az életem centruma. Jézus lehet az egyház ura, de nem az enyém. De a Bibliában azt olvassuk, Jézus az egyén ura is akar lenni, és az is. A kettő összetartozik. Aki az egyház ura, az ő egyházának tagjai fölött is rendelkezik, és azoknak is az ura. Azok nem csak az egyház feje, hanem az én fejem is. Na, akkor tanítok még egy szót. Ez úgy hangzik, hogy despotész. Despotész. Azt jelenti a görög nyelvben, hogy aki egy háztartásnak a személyeit, meg a tárgyait is birtokolja, az a despotész. Ebből jön a mi despota szavunk is. Egy kicsit a rossz értelmű szó, de az eredeti nyelve nem annyira despotizmus, amikor valaki olyan egyeduralkodóskodik, olyan diktátorkodik. Ez már egy kicsit ilyen rossz értelmű szó a magyarban, de a görögben nem annyira rossz. Ott is használták ez az oikodespotész, a háznak az ura valaki. És ugyanezt a szót használja Jézusra is, hogy ő a despotész, nem csak a ház az a fölötti úr, hanem az egyes tagok fölött is úr. Ő az én despotészom. Ő az én uram. Én meg az ő szolgája, rabszolgája vagyok. Ezért kérdezi Pál apostol is, mit akarsz, hát akkor éppen megtérése után, hogy mit akarsz, uram, hogy cselekedjek. Te vagy a despotészom, te vagy az én kürioszom, az enyém. Mit akarsz, hogy nem csak az egyházé, a nagy testületé, amit nem is tudok átfogni, hanem az én kis életemnek is. Te vagy az uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, gazdám? És ő mutatja meg, hogy mit higgyek és mit cselekedjek, és itt mutatja meg nekem az ígében, az írott ígében. Egyértelműen, világosan. Lehet, hogy ez nektek most, akik itt ültök a templomban, nem a nagy újdonság, de higgyétek el, hogy időszerű, amit mondok. Mert manapság megint csak az van, hogy egyre többet lehet hallgatni, vagy hallani olyan elmélkedéseket, meg ilyen egyházi elmélkedéseket, meg megjelennek olyan cikkek, meg könyvek, amik azt mondják, hogy ahhoz, hogy te keresztjén legyél, nem kell neked az Uradnak engedelmeskedni. Nem kell Jézusnak engedelmeskedni. Nem kell oda szállni magad az engedelmességre. Anélkül is lehetsz keresztjén. Hát ez nem egészen így van a Bibliában, legalábbis én nem így olvasom. Nem ismeri a Biblia ezt a felállást, hogy én keresztjén vagyok, de Jézusnak nem engedelmeskedek. Az ígének nem engedelmeskedek. Ezt nem ismeri a Biblia. És nem engedem, hogy Jézus megszabja, hogy mit higgyek, meg hogyan éljem az életemet, de én attól még keresztjén vagyok. Nincs ilyen, testvérek. Ilyen nincs. Mert nem vagyok, akkor nem vagyok keresztjén. Akkor vagyok keresztjén, ha Jézus megszabhatja nekem. Azt mondja egy lelkésztársam, hogy ül az egyik püspöki hivatalba, ott a püspök úr, mellette az egyik hölgy, a egyházunk egyik fő reformátornője most, mert megbízatott ezzel a pozícióval, és kérdezik ettől a lelkész kollégámtól, hogy te mit hirdetsz ott a szószéken? És azt mondja, hát amióta megtértem, azóta hirdetem, hogy Jézus Krisztushoz térjenek az emberek is, ismerjék el őt uruknak, fogadják el megváltójuknak, és kezdjenek egy új életet. Megszólal az egyházunk reformátor nője, idézőjelbe, ez ciki. Mármint, hogy te ilyet hirdetsz. Ez ciki. Kollega úr csak ott ült, s lesett. Püspök úrnak egy szava nem volt hozzá. Az ciki, hogy valaki ma azt hirdeti az egyházunkba, hogy Jézus Krisztus úr, akinek engedelmeskednünk kell, és nem magunknak kell engedelmeskedni, hanem neki kell engedelmeskednünk. És az ő igéjét kell követnünk, és ezt szembesíti ezzel a gyülekezetet, és erre azt mondja egy református lelkésznő, egyházunk reformátori pozícióját foglalja, idézőjelbe teszem ezt, hogy ez ciki, ha valaki ezt hirdeti, mert mást kell ma hirdetni az embereknek, nem ilyen dolgokat, mert elmennek a templomból. Mert hát nehogy már Jézus mondja meg, hogy mit kell hirdetni az embereknek, hanem majd mi kitaláljuk, hogy mit kell hirdetni nekik, hogy bejöjjenek a templomba. Hogy kell a kedvükre tenni az embereknek, hogy nehogy véletlenül elijesszük már őket még jobban. Azt hirdetik, testvérek, sokan a mi egyházunkban, amit így nevezett az egyik vértanú teológus egyébként, Dietrich Bonhoeffer, hogy olcsó kegyelem. Azt értette rajta ő, aki ott volt Hitlernek a börtönébe, ki is végezték röviddel a II. Világháború vége előtt, azt hirdette, hogy van egy ilyen egyházi tanítás, amit olcsó kegyelemnek lehet nevezni, úgy hangzik, hogy Isten mindenkit szeret. Fogadd el, és attól keresztjén lettél. Persze ezt nem így legyintéssel hirdetik, hanem hogy ezt hirdetik. Szeret benneteket az Isten. Legyetek nyugodtak, térjetek haza, és éljétek tovább az életeteket úgy, ahogy tudjátok. Ahogy akarjátok, ahogy kedvetek szotja hozzá. Tegyétek, amit akartok, csak higgyétek, hogy Isten szeret, és ettől már keresztjének vagytok. Hát ez a kegyelem, mondta Dietrich Bonhoeffer, ami nem kötelez bennünket egy szent életre, nem az Istennek a kegyelme. Mert az Istennek a kegyelméről azt olvassuk a Bibliában, hogy arra tanít minket, hogy tagadjuk meg a világi kívánságokat, és mértékletesen szentül és igazán éljünk ebben a világban. Nekem... nem tudom, hányszor találkoztam ezzel a tanítással, testvérek, hogy hát ahhoz, hogy Jézus követő ember legyen, nem kell elismerni magad fölött az uralmát. De ezt én visszautasítom. És azt mondom nektek, hogy ti is utasítsátok vissza, és magatok fejébe is tegyétek ezt a dolgot rendbe, hogy ha Jézus az egyház ura, akkor az én uram is. Az én uram is. Kérdezzétek magatoktól, az én uram is. Ő vezethet engem, olvasom az ígét, igyekszek megvalósítani, akár elhinni, amit mond, akár megtenni, amit mond. Ahogy Mária parancsolta annak idején a szolgáknak ott a kánai mennyegzőkben, hogy amit mond nektek, tegyétek meg, mert abból jó fog kijönni. Csak tegyétek meg akármit te kér. És aztán Jézus egy nagyon furcsa dolgot kért tőlük, mert telehordatta velük vízzel az ott álló ilyen nagy kannákat. Hát, minek? És abból lett a bor aztán a kánai mennyegzőn. De tegyétek meg, mondta Mária, mert már valamit sejtett Jézusról, hogy az valamit meg tud tenni, amit nem gondolnak róla. Csak engedelmeskedjetek neki, és ő megállt benneteket ebben. És nem véletlenül mondja Pál apostol, hogy közülünk senki sem él önmagának. Senki sem hal önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Vagyis ő a mi tulajdonosunk, és ő azt mond nekünk, amit akar, és mi készek vagyunk, és kell is, muszáj is engednünk neki. Nekünk nincsenek jogaink. Értitek? Már beszéltem erről. A rabszolgának nincsenek jogai, a rabszolgának kötelessége van. Tudom, hogy ez egy kemény dolog, de mégis így van. Ha én az ő tulajdona vagyok, akkor azt kell keresnem, hogy ő mit akar, és csak neki engedek. Majd ő ellát engem mindennel, de én nem a magam érdekében küzdök és fáradok, hanem az ő érdekében. Nekem nincsenek jogaim, nincsenek követeléseim az Úrral szembe, meg senkivel szembe nem lehetnek. Egészen jogfosztott vagyok, értsétek jól. Nekem nincs vagyonom, nincs időm, nincsenek ambícióim, nincs nevem se, még a nevemet is úgy kapom. Nincs saját életem. Azt mondja Pál apostol, közülünk senki sem él önmagának, hanem akár élünk, akár meghalunk, az Úrnak halunk meg, mert az övé, és az Úrnak élünk, mert az övéi vagyunk. Ez egy borzasztó mély dolog, testvérek, de el kell rajta gondolkozni. Jézus az egyház ura, de az enyém is. És én teljesen ki vagyok neki szolgáltatva. És ha én azt mondom magamról, hogy Christianus sum, hogy keresztény vagyok, akkor ez a kereszténységnek az eredeti alakja. Ez a kereszténységnek az eredeti alakja. Ezért erről beszélt Jézus, erről beszéltek az apostolok, és nekünk ma is e felé kellene tartanunk. Nem afelé, hogy a keresztény élet egyenlő önmegvalósítás, meg siker, meg ragyogás, meg dicsőség, meg pompa, meg gazdagság. Hirdessük az embereknek, mert erre jönnek. Meghirdetném, hogy itt a templomba gyógyulni lehet emberek, és kellő marketinggel ezt úgy belecsöpögtetnénk a világba, biztos, hogy 10-szer ennyien lennénk. Én vagyok a gyógyítótok. Kiáradnak belőlem a Szentlélek erői, és az összes beteg itt hirtelen meg fog gyógyulni. Mindjárt megtelik egy stadion, ha jön Oral Roberts Budapestre, jött. Az Üllői úti stadion mindjárt tele volt emberekkel. Igaz, hogy senki nem gyógyult meg, de az emberek mentek. Jött a jó bevétel neki. Az amerikai nagy prédikátornak. Nem ezt hirdetjük, testvérek. Azt hirdetjük, hogy Jézus az egyháznak az ura, aki az egyházat is dirigálja, az ő igéjével, azaz lelkével, és ő az egyéni hívő életnek is az ura. Ő a mi tulajdonosunk, mi az ő tulajdona vagyunk. És egyedül neki szabad rendelkezésre állnom, akármennyire is birizgálja ez az önérzetemet. És végül a harmadik pontra ugrok, mert Jézus nem csak hogy az egyháznak, és nem csak hogy az egyes hívőknek az ura, hanem ő a mindenségnek az ura is. Ez egészen elképesztő, testvérek, már Dániel próféta így szól a Messiásról, könyvének 7. részében. Láttam valakit jönni, uralom adaték neki, és minden nép, törzs és nyelv neki szolgált. Uralma örök uralom, ami nem múlik el, és királysága nem tűnik el soha. Jézus a mindenség ura. Olvastuk itt a Filippi levél 2. részéből az ígét, ezért olvastam föl. mert itt is azt mondja, hogy ez a Jézus, aki meghalt, ez föltámadott alából, és Isten egy olyan nevet adott neki, mely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Kyriosz, Úr, az Atya Isten dicsőségére. Olvassuk az Efézusi levélbe, az első részbe, 20. rész, 22. rész, hogy őt feljebb emelte Isten minden méltóságnál, hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, mindegy, hogy sátáni, démoni, vagy angyali hatalom, vagy emberi hatalom, mindezek fölé emelte, sőt minden névnél is, melyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben, és mindent az ő lábai alá vetett, mondja. Amikor azt mondta neki, hogy ülj az én jobbomon, míg ellenségeidet lábad alá vetem, zsámolyul. Erről a Jézusról van szó. Erről a Jézusról, aki maga is azt mondta, amikor búcsúzott a tanítványaitól, hogy még véletlenül se tévesszék szem elől az ő dicsőségét. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És elküldelek benneteket nem azért, hogy a földet Isten országává változtassátok, mert azt majd én fogom megtenni, hanem azért, hogy hirdessétek az evangéliumot az embereknek, hogy aki én bennem hisz, üdvözülni fog, és aki nem hisz, az el fog kárhozni. Ez a hatalmas Jézusnak az üzenete, aki mennyi és föld urává tétetett testvéreim. És így beszél róla a jelenések könyve, emlékeztek erre a kifejezésre, amelyik újra meg újra jön, hogy Jézus az uraknak az ura, vagyis a legfelsőbb ura, királyoknak a királya. Már nincs fölötte senki. Bele tudtok ebbe gondolni? Hogy ő irányít nem csak az egyházat a maga csodájába, nem csak az egyes hívő embert a maga kis csodájába, hanem az egész mindenséget, a történelmet, testvérek. Az egész történelmet, a makrokozmoszt, a mikrokozmoszt, mindezt nem csak hogy fenntartja, hanem irányítja a maga által kitűzött cél felé. Ennek a világnak ő a feje, ő a gazdája. Mindenkinek ugyanaz az ura, mondja, zsidónak és görögnek, ő a feje a mindenségnek. Hát ez megint csak olyan gondolat, testvérek, ami megédesíti azért számunkra azt, hogy kinek a rabszolgái vagyunk mi. A római világban úgy volt, hogy minél magasabban volt a társadalomban egy gazda pozíciója, tehát minél a társadalmi ranglétrá minél magasabban volt, annál nagyobbak voltak a szolgái is. Annál magasabb tekintélynek örventek a rabszolgái is. Ja, te nem tudom, ennek vagy annak a nagy úrnak vagy a rabszolgáját, akkor már csak ezért is tisztelettel tartozunk neked. És így van, testvérek, hogy mi meg Jézusnak a rabszolgái lettünk. Hát kicsoda ez a Jézus? Nem csak az én fejem, nem csak az egyház fejem, az is fölfoghatatlan, de hogy a világ mindenségnek, az egész teremtett valóságnak a feje, a Kyriosza. Hát ez az jelenti, hogy ha én az ő rabszolgája vagyok, akkor a leghatalmasabb úrnak a rabszolgája vagyok. Ez nem megterhelő a számomra, hanem ez kiváltság. Ez kiváltság, testvérek. Dehogy akarom én elhagyni őt, kérész életű emberek, szellemi irányzatok, vagy divadok, vagy emberi elvárások, vagy akár a saját vágyaimnak behódolva. Nem, ha nem baj, nem akar, hozzá akarok ragaszkodni. Hozzá akarok ragaszkodni, mert Christianus sum, mert én keresztjén vagyok. Az áldott Úr Jézusnak a tulajdona, aki minden hatalom menjen és földön, aki ott ül az Atya Istennek a jobbján, és onnan jön el majd ítélni élőket és holtakat, és azért is, hogy világossá tegye majd akkor szemmel láthatóan mindenki számára, hogy ő tényleg a világ ura. Mert ma még ez nem szemmel látható, legalábbis ugye itt ülünk a templomban, és úgy látjuk, hogy a világnak az ura valaki más, vagy valaki mások. Politikusok, gazdag emberek, ilyen sorosféle, meg nem tudom ki, azok dirigálják a dolgokat. Nem, testvérek. Higgyük, hogy Jézus a kezébe van az egész, nem emberek kezébe van. Jézus kezébe vagyunk, és mi is az ő kezébe vagyunk. De egy napon visszajön ítélni élőket és holtakat, és akkor majd mindenki előtt nyilvánvalóvá teszi, hogy ő a világnak az ura. Ott már szemmel látható lesz mindenkinek, csak van, akik ennek ott örülni fognak, mások meg sírni fognak. Mert úgy élték le az életüket, hogy nem ismerték el ennek az Úrnak az uralmát maguk fölött, hanem lázadtak ellen, és a maguk isteneiként éldegélték az életüket, és mennek a kárhozatra. Engem nem zavar, hogy Jézusnak a rabszolgája vagyok. Titeket zavar? Én ennek örülök. Pláne azért, mert akik azt mondják, hogy hát ők nem ennek az Úrnak a rabszolgái, azok az emberek a bűnnek a rabszolgái. Így nevezi a Biblia őket, hogy én beszéltem már erről is, hogy aki nem Jézusnak a rabszolgája, az a bűnnek a rabszolgája. Aki a bűnnek a rabszolgája, az a bűnt cselekszi. És szembe kell nézni a bűnnek a következményeivel már a földi életébe is, de az örökké valóságba is. Aki lázad Jézus ellen, az ő akarata ellen, az már itt a földön is meglátja, hogy ez nem jó dolog. Egyre tragikusabb lesz a dolog, és aztán elkárhozik az ember, és aztán ott lesz végképp tragikus a dolog. A bűn az tönkreteszi az embert, az felemész, de Jézus nem emészt föl senkit. Jézus felépít minket, újjáteremt bennünket, igazán szabaddá tesz minket egyéb rabszolgaságoktól, amikbe tönkre tudunk menni. És nem is csak erről van szó, testvérek. Nem is csak arról van szó, hogy nekünk egy olyan gazdánk, egy olyan urunk van, aki a mindenségnek az ura, hanem azt is hozzáteszem, hogy ez a Jézus, aki az egyház és világ ura, és egyúttal az enyém is, az én megváltóm is. Ő egy olyan valaki, aki mérhetetlen hatalommal bír, de ő az, aki lejött ide a földre, aki a keresztre ment, és az életét, a vérét adta azért, hogy nekem is, és az egész egyházának része legyen majd az új világba. Az új égen és az új földön az ő országába. Engem nem rémiszt ez a gondolat, hogy ennek a Jézusnak arad. Nem csak azért, mert ő hatalmas, mindennél hatalmasabb, hanem mert mindenkinél jobban szeret engem, meg az ő népét. Hiszen a legdrágábbat az életét adta értem. Zavarjon engem, hogy Jézus rabszolgája vagyok, aki a legdrágább kincsét adta értem, az ő életét, hogy el ne veszek, hanem örök életem legyen. Értitek ezt a gondolatot? Engem nem zavar, hogy az ő rabszolgája vagyok. Eszembe jutott Ruth, amikor megy vissza az anyósával, Izrael földjére, Naomival, és ott állnak az ígéret földje és Moab határán, és akkor azt mondja ez ennek a zsidó özvegyasszonynak az ő pogány, Ruth nevű moábita menye, hogy ahová te mégy, oda megyek én is. És ahol te megszállsz, ott szállok meg. És néped az én népem, és Istened az én Istenem, és ahol te meghalsz, ott halok meg én is, ott temesselek el engem is. Hát nem így van a hívő ember Jézussal, ahogy Ruth volt Naomival? Hát ugyanezt mondjuk Jézusnak. Miért ragaszkodott ez a Ruth annyira Naomihoz? Mert érezte az ő szeretetét, nem? És viszont szerette az anyósát. És olyan szeretett kapcsolat volt közöttük, hogy Naominak a rabszolgája is elvállalta Ruth, hogy Naominak a rabszolgája lesz, mert ezek a szavak egy rabszolgának a szavai, aki teljesen átadja magát az úr gazdájának. Ahol te meghalsz, ott temessenek. Én Jézusnak mondom ezt, és Jézusnak mondjátok ezt. Van egy másik drága történet is az Ószövetségben, az 5 Mózes 15-ben olvasunk arról, hogy előfordult a zsidók közt, hogy valaki kölcsönkért valakinek, és nem tudta megadni. És akkor mit csinált, hogy eladta magát rabszolgának, az ő honfitársának. 6 évre átadta magát, hogy 6 évig dolgozok neked, és ledolgozom az adósságomat. Mondja az írás, hogy külön meghatározott módon volt szabad egy zsidónak bánnia azzal, aki így eladta magát neki, és az adósságát ledolgozta. Nem volt szabad vele kegyetlenkedni, meg kizsákmányolni, hogy így mondjam. Tehát megvoltak ennek a szabálya, hogy hogyan és mit szabad egy ilyen emberrel csinálni, de 6 évig ledolgozta a tartozását az illető. De előfordult, hogy a 6 év után, aki magát eladta a rabszolgának, azt mondta, hogy én nem akarok elmenni tőled, itt akarok nálad maradni. Így mondja az írás, ha azt mondja neked a 6 év eltelte után, nem megyek el tőled, mert megszeretett téged és házad népét, mert jó dolga volt nálad. Ha így határozott, akkor azt kellett tenni, hogy a fülit egy árral hozzászögezte a gazda az ajtófélfához egy kis időre, egy oda dőtt. Azt fejezte ki, hogy akkor elfogadunk, és akkor itt maradsz. És vállalták ezt, testvérek, sokszor. És általában ott volt egy pap, egy zsidó pap, amelyik tanúja volt ennek, hogy nem a gazda volt az, aki rákényszerítette az addig neki szolgált, hogy itt maradj, hanem ő önként vállalta ezt. És onnantól kezdve ez ilyen átfúrt hülő ember volt, hogy kifejezte, hogy ő oda tartozik ahhoz, aki szerette őt, és akit viszont szeretett. És örömmel önként szolgált neki. Nem így vagyunk Jézussal? Mint a rabszolga a gazdájával, aki megszeretett téged és a te házad népét. Így vagyunk Jézussal, nem? Elkezdjük szeretni Jézust és az ő ház népét, az egyházat. És azt kérjük, hogy Uram Jézus, szúrd oda a fülemet az ajtó félfáthoz, mert én a tied akarok lenni. Nem akarok elmenni, itt akarok maradni, mert itt jó helyen van, biztonságban vagyok. És vagyunk ilyen átfúrt szülő emberek, Jézus rabszolgái. Én nem akarom elhagyni. Azt a Jézust, aki az egyháznak a feje, és igéje és szent lelke által dirigál bennünket, világ kezdetétől annak végéig, sőt azon túl is. Én nem akarom elhagyni azt a Jézust, aki az én Uram, mert én Krisztiánus szum, és boldog, aki így tud szólni hozzá, hogy a Krisztus tulajdona vagyok a Heidelbergi K.T. szavaival, és nem akarom elhagyni ezt a Jézust, aki a világ mindenségnek az Ura. És egy napon világossá fogja tenni ezt, és nem ilyen rejtetten lesz a világ mindenség Ura, hanem szemmel láthatólag. Én nem akarom őt elhagyni, ti se akarjátok. De vizsgáljátok meg a szíveteket, hogy kié a ti életetek. És boldogok vagytok, ha azt tudjátok mondani, hogy én nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltómnak, az Úr Jézus Krisztusnak a tulajdona. És ne nyugodjatok, amíg ezt szívetekből, testvéreim, szívetekből, szívetekben el nem tudjátok mondani. Adjátok a szíveteket Jézusnak, a megváltótoknak, akinél senki nem szeret jobban, és annak az Úrnak, akinél nincs hatalmasabb Úr. Jó a rabszolgájának lenni. Áldott élet ez. Örökre áldott élet. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsőítünk és magasztalunk, akinél nincs hatalmasabb személy ebben a mindenségben. Köszönjük néked, hogy lehajolsz hozzánk az ígédbe ma is, és lelked által megdicsőíted magadat, hogy lássunk téged, ha nem is testi szemeinkkel, de lelki szemeinkkel, s hitünk szemeivel. Áldunk az ígéért, amelyben megmutatod, hogy te vagy az egyházadnak a feje. És köszönjük néked, hogy te vagy az egyes hívőknek is a feje, életének az egyedüli ura. És köszönjük, hogy bemutatod, hogy a mindenségnek is te vagy az Ura. Annyira nagy a te személyed, annyira dicsőséges a te személyed, hogy nem is tudjuk, Urunk, fölfogni. Nem tudjuk megérteni ezt, meghaladja a mi elménket. Csak érezzük, inkább csak érezzük, hogy valami hatalmas személlyel állunk szemben. Köszönjük néked, hogy hozzád jöhetünk, és azt mondhatjuk neked, hatalmas Urunk, akinél senki nem szeret minket jobban, hiszen életedet adtad értünk, hogy a tieid legyünk. Drága véreddel vettél meg minket magadnak. Hát jövünk hozzád, és azt mondjuk, hogy itt vagyok, kész vagyok, néked engednem. Akaratodért akár meghalni is, csak téged el ne hagyjalak, csak veled maradhassak. Köszönjük néked, hogy elkötelezhetjük magunkat melletted, és kérhetünk, hogy szögezd oda a fülünknél fogva egész életünket a te házadhoz, hogy el ne szakadjunk tőled. Köszönjük, hogy mondhatjuk te néked, hogy nem hagylak el téged, hanem ott akarok lenni, ahol te vagy. Örökre ott akarok lenni, ahol te vagy. És köszönjük, hogy azt ígérted nekünk, hogy ott is leszünk. Mert azt mondtad az atyának, hogy azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek, ahol én vagyok, és lássák az én dicsőségemet. És köszönjük, hogy ez így is lesz. Áldunk azért, hogy ilyen hatalmas Urunk vagy, és ilyen jót végeztél felőlünk. Köszönjük néked, Urunk, és segíts minket a hétköznapi életbe, hogy valóban keressük a te akaratodat. Szent akaratodat mutasd meg nékünk az ígéből, kérünk tárd fel előttünk az ösvényt, az utat, amelyet járnunk kell. Te taníts meg arra, hogy mit higgyünk, hogy miről tegyünk bizonyságot, hogy hogyan éljük az életünket férfiként, nőként, családként, gyülekezetként, munkásként vagy munkaadóként. Kérünk, segíts minket, a házasságunkat, a pénzügyeinket, az egész forgolódásunkat ebben a világban a te akaratodhoz igazítani, akkor is, hogyha ez a világ mást akar, vagy mást kényszerít reánk. Segíts, hogy szent néped lehessünk ebben az elfordult és elferdült nemzetségben, amiben élnünk kell. és tudjunk így feléd mutatni, róla tanúságot tenni. Légy segítségül ebben. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most magunkat, áldunk, hogy neked gondod van a te testedre, hiszük, hogy ellátsz minket minden testi, lelki jóval a jövő héten is, eddig is így volt, hiszük, ezután is így lesz. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a betegeinket, a szenvedő testvéreinket, kérünk a gyászolókért, vigasztalódásukért, kérünk téged a gyermekeinkért, hogy vondd magadhoz a szívüket, imádkozunk hozzád nemzetünkért, népünk vezetőiért, hogy adj nekik bölcsességet, a te bölcsességedből, hogy úgy vezessenek minket, s népünk szívét pedig te fordítsd magad felé. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk. Köszönjük, hogy akaratodat megvalósítod, köszönjük, hogy megdicsőíted magadat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy e földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy november 28-án, vagyis ránk következő szerdán 18 órakor adventi hölgykoszorú lesz. A hölgyeket szeretettel hívjuk és várjuk ide a közösségbe. Tehát november 28, szerdán 18 óra. A hét többi alkalmát a szokott időben megtartjuk. December első szombatján 14 óra 30-kor adventi gyerek délutánunk lesz. Különleges utazás, ez a címe, és a témája is. Szeretettel hívjuk erre a gyerekeket. Tehát ez december első szombatján 14 óra 30-kor lesz. Ez december 1-e, ha jól emlékszem. Igen, december 1-e. Hirdetem a testvéreknek, hogy láthatták, hogy készült egy pár koszorú, adventi koszorú, hogyha valaki szeretne vinni, akkor vihet. Aki vesz egyet vagy kettőt, az mind a gyülekezetünknek az alapítványát támogatja ezzel. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen.